Üdvözöljük a Szószátjár hallgatóit, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Ez a műsor egy hosszú nyári szünet után az első őszi műsor, szezonnyitó műsor.
Reméljük kellemesen nyaraltak.
Igen, azt gondoltam, hogy meg kéne beszélnünk a legszebb nyári élményeinket. Én beszámolnék röviden, amennyire lehet a Szószátjár Facebook csoportjában zajlott eseményekről. Rengeteg volt, különben nyáron is pörgött a
nagyon
csoport.
Jó. Igen. És te magad jártál valamilyen érdekes nyelvű országban?
Hát egy pár napot eltöltöttem Svájcban, Zürichben, és tanulmányoztam a Switzerdütsöt. Nem azért mentem oda, de hallgattam a Switzerdütsöt.
Ami ugye nem más, mint a svájci német, amely a rendes némettől igencsak különbözik, de amely nem falusi dialektus, hanem ott a művelt emberek is használják.
Igen, van egy néhány érdekes sajátossága, de szerintem arról nem olyan... Nem érdemes külön beszélgetni. Szóval a Facebook csoportban volt egy pár érdekes vita, az egyik például az elipszilonról szólt, ez egy klasszikus kérdés, ez ugye nem annyira nyelvészeti kérdés, hanem helyesírási, hogy akkor mi legyen az elipszilon sorsa, miért nem töröljük el, stb. Más nyelvekben hogy van ez? A legtöbb nyelven vannak ilyen helyesírási nehézségek. Hogy más nem mondjak, a lengyelben a zsöt, azt legalább kétféleképpen, vagy pontosan
igen,
kétféleképpen.
Igen, vagy az angolban a hosszú i-re, ugye igen. Háromféle írás is van.
A szerb, horvát, bosnyák nyelvterületen például annak egy nagy részén azt, amit csének ejtenek, azt kétféleképpen írják le. Már ahol ugye egyformán ejtik azt a két betűt, olyan csészerű betűt, és egy elég nagy területen egyformán ejtik, hát ott iszonyúan szenvednek a gyerekek az iskolában, nem tudják, hogy
mind
melyik,
a kettő ugye C betűből áll, a latin ABC-ből, csak fölötte vagy egy kis ékezet van, vagy pedig egy olyan kis V betűszerű hát kampó, vagy micsoda.
Igen, ami fölött V alakú dolog van, azt mindenütt csének mondják.
Az az igazi csé.
A másikat azt is egy nagy területen szintén csének mondják. De máshol meg nem.
Máshol tjének mondják.
Hát tjének mondják, nem ugye? Nagyon mondják, hát így a kettő között valahol, ugye, tehát csőnek mondják.
Aha. Mert ugye én ismerek Magyarországon élő hát szerbeket és horvátokat, akik nagy részük csével írja a nevét, persze, vagy csével mondja
hát
a nevét.
Hát hagyományosan a szerb és horvát neveket csével vették át a magyarok, igen, amikor hallás után mennek.
Jelasics.
Hát vagy Babics, vagy bármi ilyesmit mondhatunk.
Damjanics is természetesen.
És az, hogy vannak tjével írottak, az sokkal inkább egy helyesírási konvenció miatt van, hogy a szerb, ugye, tehát a cirilbetűs átírásban ugye megegyeztek abban, hogy az ottani csöt, azt a magyarban tjével írják át az egyértelműség kedvéért, hogy lehessen mindig tudni, hogy milyen cirilbetű van átírva. De valójában tjének nem ejtik, az szerintem az egész nyelvterületen sehol se.
Tehát a Stevanovics fivérek például, a zenészek, ugye azok TY-nal tjével írják a nevüket.
Igen, de ez korábban olyan, mint az oroszban a Jerűnek az űs átírás. Ez csak egy konvenció, értem. Hogy a magyarban ű-vel írják értem. Át, tehát azt sehol se ejtik ű-nek persze. Értem. Na de visszatérve az elipszilonra, ugye azért jó egyébként ez a szerb-horvát hasonló, vagy párhuzam, mert ott is az van, hogy két nagyon hasonló hang, a cs és a cs, az egy nagyon nagy nyelvterületen egybeesik, és mind a kettő csének ejtik, mert hogy nagyon közel is állnak egymáshoz. És az ilyen közel álló hangoknak nagy az esélyük, hogy előbb-utóbb, vagy egy tájszólásban, vagy az egész nyelvterületen ezek összecsúsznak. Na most a magyar elipszilon az pontosan ennek a példája, az két különböző hangot jelölt a J és az elipszilon. Az elipszilon az egy ilyen l hang volt, nehezen ejtik ki ma a magyarok.
De mint az írás is mutatja, az L-nek egyfajta változata volt.
Hát és az L-ből alakult ki egyébként bizonyos környezet, bizonyos helyeken. És mivel nagyon közel állt egymáshoz, ezért a nyelvterület legnagyobb részén egyszer csak összecsúszott ugyanúgy, ahogy a szerb-horvátnak egy nagy részén a kétféle cső.
Így van.
És egyes helyeken állítólag még most is megvan a különbség a kettő között, de hát ez nagyon szórványos, de mondjuk 100 évvel ezelőtt még valószínűleg nagy területen különbözőképpen ejtették.
Ma már ez kimondottan falusias, vagy parasztos.
Igen, azt hiszem Palóc nyelvterületen van talán még egy-két hely, ahol megkülönböztetik a kettőt. Na és hát persze mindig nagy vita volt, hogy akkor érdemes-e megtartani még a helyesírásban, és összecsaptak a különböző álláspontok, mint ahogy az lenni szokott.
Hát
ez, Igen. Én nekem volt egy javaslatom, de nem fogadták nagy örömmel. Én azt javasoltam, hogy kéne egy divatot csinálni, elterjeszteni azt, hogy különböztessük meg a kiejtésben a kettőt, tehát vezessük be ezt a ly hangot a magyarban, és az elipszilonosakat ejtsük ly-vel, és akkor a következő generációknak, ha ez igazán jól elterjed, akkor a következő generációk gyermekeinek már nem lesz nehéz megtanulni, hogy melyiket hogy kell írni, hiszen másképp fogjuk mondani.
Csak hát a nyelvet nehezebb befolyásolni, mint a helyes írás.
Bocs, befolyásolni.
Befolyásolni, mint a helyes írást. Ugye?
Jó, aztán volt egy nagy vita a Facebook csoportban azon, hogy mit tekintsünk ilyen tücsök és bogár kategóriának. Ugye tudjuk, mi a tücsök és bogár, a Ludas Matyiban volt egy ilyen rovat,
igen,
ahol ilyen talált feliratokat, meg szövegrészeket, meg ilyesmiket vagy kellett kinevetni, ahol valamit elrontottak, vagy rosszul írtak, vagy ilyesmi.
Hát, vagy legalábbis olyan funák módon volt, igen, igen. Igen,
igen. És én azon a véleményen voltam, hogy ebben a Facebook csoportban, mint ahogy a műsorunkban se, nem igazán élenek ezek a tücsök és bogár jellegű dolgok. Tehát az, hogy valaki valamit rosszul ír, vagy hát, elront, igen, vagy ilyesmi, igen, az nem annyira érdekes dolog. De hogy hol húzzuk meg a határt, az nagyon, igen, nehéz, nagyon bonyolult kérdés, és én nem is akartam, és nem is nagyon szeretném az ilyeneket kiszűrni, vagy ilyen hatalmi szóval kitörölni, vagy ilyesmi, mert a fene tudja. De hát van egy pár olyan, ami teljesen világosan azt, tehát hogy egyszer valaki hoz egy kiírást, ami valaki véletlenül elrontott valamit, akár a helyes írásban, akár a szóhasználatban, és nyilvánvalóan véletlen, az nekem annyira világos, hogy az nem érdekes kérdés.
Igen, igen,
csak
igen.
Nehéz megmondani, mondok példát. Az egyik példa az, ami azt hiszem most volt éppen a napokban, és egyébként a Facebookon több helyen felbukkant már ez a probléma, hogy egyesek összekeverik a feltart igét a fenntart igével. Ugye feltart, mint akadályoz, és fenntart, mint működtet.
Igen.
És valóban a sajtóban is egyéb helyeken találunk ilyen félre, nem is tudom, hogy mi ez, félreírások ezek, vagy hogy nem tudom, hogy ezek az emberek a beszédben jól tudják-e a különbséget a kettő között, de néha összekeveredik, és az egyik helyett a másikat írják az emberek. Na most az a kérdés, hogy ez tücsök és bogár kategória-e, vagy pedig a tanúi vagyunk egy változásnak, igen, hogy ez a kettő összemosódik.
Igen.
Csak az az igazság, hogy még ha ez egy változás is, és tényleg kezd összemosódni, akkor sem nagyon érdekes szerintem. Hát vagy jó, kik vagyunk mi, hogy megmondjuk, hogy mi az érdekes.
De igen.
Egy olyan változás, ami egyetlen egy szóra terjed ki, egyetlen egy szónak a használatára, igen, azért az szerintem nem olyan nagyon érdekes
vagy
dolog.
Vagy hát egy szópárnak a használatára.
Amelyek, igen, ráadásul tényleg, igen, nagyon közel állnak hangzásban is, eredetben is, ugye ez úgy, tényleg ugyanannak a határozónak vagy igekötőnek két változata, a fel meg a fenn. Szóval...
Hát igen, ez olyasféle nem, mint a kies, kietlen, ugye ott is mutatkozik egy változás, hogy a kies is hát kellemetlen, csúnya értelemben használják, holott mi még, öregek, ugye szép táj értelemben használtuk. Ezeket érdemes regisztrálni, hát jó, érdekesek, de a nyelvre általában nem mutatnak semmit.
Egy másik ilyen példa volt, az is többször fölmerült már, hogy talán mi is megkaptuk kérdésben, nem tudom, mert elég sok kérdés érkezett a nyáron is, hogy az albérlet szót egyre inkább úgy használják Magyarországon, mint hogy bérlet egyszerűen.
Ez
azt mondják
igaz.
A fiatalok, hogy albérletben
lakom. Igen, igen, nekem furcsa.
Nem úgy értik, hogy valaki bérli a lakást, és ő attól bérli, vagy hát ez is előfordulhat, de nem különböztetik
de
meg ezt a kettőt.
De várjam, ráadásul nekem az albérlet azt jelenti, hogy a néni is ott lakik, tehát ott a tulajdonos is ott lakik, hát, és csak az egyik szobát adja ki. Mi még így használtuk így az albérletet, az csak egy szoba volt.
Bizony.
A lakáson
és csak lakás lehet. Tehát például egy irodára nem mondhatjuk, hogy albérlet.
Ezt akkor most se, mondják, hogyha... Most már?
Nem, mondom. Ugye? Tehát, igen, hogy nagyon, igen, szigorúan megkötött használata volt. Ezzel szemben most a bérlakást általában albérletnek,
igen,
hívják.
Igen.
A fiatalok, igen, azt mondják, hogy ha megkérdezett, hogy hol lakik, azt mondja, hogy albérletben valahol,
igen,
itt és itt,
igen,
és nem úgy érti, hogy albérlet. Na most ez nagyon sokaknak bántja a fülét, természetesen az idősebbeknek, akik egy más használathoz szoktak hozzá.
Hát igen.
És le kell nyelniük, hogy hát ez megváltozott a jelentése. Egyébként az is az egyetlen érdekes mozzanat, hogy azért változhatott meg valószínűleg a jelentése, mert az a régi jelentés, az kezd teljesen, nem a jelentés, hanem az a régi intézmény az már kezd teljesen megszűnni.
Alig van, igen. Hogy egy özvegyasszony kiad egy szobát egy diáknak.
Biztos előfordul, de ritka. Igen. És ezért ez, hogy mondjam, felszabadult arra a célra, így hogy van. Hát bármire igen. lehessen mondani. Igen. Na most az, hogy ehhez érzelmileg hogy viszonyulunk, hogy vannak, akik ezt hevesen elítélik, és vannak, akik csak azt regisztrálják, ugye ez nem nyelvi kérdés, hát ez lélektani kérdés.
Lelkiakat kérdése, igen.
És amikor mi azt mondjuk, hogy hát Istenen változik a nyelv, akkor nekünk mindig azt mondják, hogy ez nem a megfelelő hozzáállás, tudod? Tehát ez mindig megy ez a vita.
Na de mi nyelvészek nem mondhatunk más, hát ez megy évezredek óta.
Én nem csak nyelvészként, hanem amúgy se tudok más mondani rá, hát valóban ez megfigyelhető ez a változás, és
igen.
Hát, aki meg azt mondja, hogy ez egy azért káros változás, mert két különböző dolgot keverünk össze, hiszen az albérletnek van egy másik szigorúbb jelentése, meg van ez a mostani általánosabb jelentése. Arra én mindig csak azt tudom mondani, hogy a hétköznapi nyelv, lehet, hogy a tudományos nyelven számon lehet kérni a precizitást, de a hétköznapi nyelvnek nem az a funkciója, hogy a lehető legprecízebb legyen.
Egyáltalán
nem. Nem szokott ez lenni. Hát így van, a kettő most egyformán mondják.
Egyáltalán nem. Hogy... És egy csomószor éppen, hogy differenciálódás mutatkozik, szép logikai szétválasztás, de aki konzervatív lelkületű, akkor annak meg az nem tetszik. Tehát mondok egy példát, az, hogy az igazgató elutazott, és az igazgató el van utazva. Ez egy nagyon szép gazdagodása a magyar nyelvnek, mert ki tud fejezni ugye két különböző dolgot, egy multidejű eseményt, és egy jelen időben is fennálló hát, állapotot. Ám de aki konzervatív lelkületű, az erre meg azt mondja, hogy ez fölösleges újdonság, és nem tudom én, idegen hatás. Holott ugye örvendezni kellene, hogy lám, hát megszületett egy finom kategória.
Erről is volt szó a nyári emlékeimben egyébként. Meghívtak egy előadásra, meg is mondom, hogy kihívott meg, mert nagyon örülök neki, hogy meghívtak a Mensa Hungarica nevű egyesület.
Az micsoda?
Hát ők az intelligenciával foglalkoznak. Az intelligencia miben létével, mérésével, fejlesztésével, ilyesmik. Ez egy nemzetközi szervezet egyébként, ennek a magyarországi ága hívott meg, és ott is felmerült ez a probléma olyan formában, hogy az, hogy nem tárgyas igéből képzünk ilyet, ugye, mert itt az el van utazva, abban az a furcsa, hogy az utazik az nem, vagy az elutazik az nem tárgyas ige. Mert tárgyas igékkel az teljesen nyilvánvaló, ez a dolog le van írva,
persze,
el van mondva. Az elutazik viszont nem tárgyas ige, és akkor úgy próbáltam mondani, hogy ez tényleg nagyon érdekes, de nagyon régi jelenség, hogy bizonyos nem tárgyas igékkel is képzünk ilyet, akkor, hogyha az eredménye nagyon prominens, nagyon hangsúlyos, és az eredményére akarjuk helyezni hangsúlyt. Az el van utazva, azt akkor mondjuk, amikor az a lényeg, hogy nincs itt.
Igen.
Az állapot, ami azután fönáll. Amikor azt mondta, hogy elutazott, akkor lehet, hogy tényleg arról az eseményről beszélsz, az elutazásáról. Amikor azt mondod, hogy el van utazva, akkor sokkal inkább arról az állapotról, ami kialakult, hogy ő most az elutazása után nincs itt. De ez nagyon régi, annyira régi, hogy a megvan halva az a leges, nagyon-nagyon régi magyar szövegekben megtalálható már, érdekes. És nem csak népköltészetben, hanem irodalmi szövegekben is.
Igen,
tehát bizonyos igékkel, bizonyos nem tárgyas igékkel ezt nagyon régóta csinálják. Aztán ez kiterjed más.
Mondok egy szép is. Példát, ahol ez nagyon is jól kihasználható. Amikor a botrány kitört, az igazgató elutazott. Ez egész más, mint az, hogy amikor a botrány kitört, az igazgató el volt utazva.
Hát mert ott igen.
Ugye?
Igen. Az el volt utazva, az azt jelenti, hogy az állapot igen. már fennállt.
Az igen. ő távol létében, míg a másik esetben az igazgató gyorsan összecsomagolt és elutazott. Igen.
Jó, nos, hát ezt nyilván igen. úgy javítanák ki, hogy amikor a botrány kitört, addigra az igazgató már elutazott, vagy
persze,
ilyes, hát akkor...
mindent lehet igen. másképpen igen. is mondani. Jó, tehát térjünk vissza ahhoz, hogy ez tényleg lelki alkat kérdése. Tehát van, aki üdvözli és érdeklődéssel nézi az újat, ugyanúgy, ahogy a divatban is az ember azt mondja, na hát, most már a harmadik, nem tudom én, lila orrú embert látom szembe jönni, úgy látszik ez az új divat, hogy lilára festik az orrukat. Más ugyanezen bosszankodik, hogy hát álljon meg már a világ, már miért kell mindig kitalálni valamit, miért nem volt az orruk jó úgy, ahogy eddig volt. Igen. A nyelvtudomány, hogy mondjam, mossa a kezeit, és ebbe egyáltalán nem óhajt beleszólni, hiszen ez társadalom lélektani, vagy lélektani kérdés, és nem nyelvészeti. Igen. És min csámcsogtatok még?
Na, amin a legtöbbet csámcsogtunk, és ami egyébként nekem új volt, bármint kiderült, ez egy régi probléma, ha problémának lehet egyáltalán nevezni, de nekem teljesen új volt. A hatóhető végzet, majd, bocsánat, a hallgatók majd mindjárt megértik, ha mondunk példát, a hatóhető végződésű ige alakokban az igekötő viselkedése akkor, amikor ez állítmányi helyzetben van. Tehát ez a szolgáltatás elérhető, ugye ez teljesen nyilvánvaló, mi van akkor, ha tagadjuk? Ez a szolgáltatás jelenleg nem érhető el, vagy ez a szolgáltatás jelenleg nem elérhető.
És ismételjük meg egy pillanatra. Igen. A nem érhető el, az, hogy mondjam, mondatani szempontból ugye igei módon van szerkesztve, mert az igekötőt hátra löki a tagadó szó, hiszen ha mondatban volna, akkor ezt a szolgáltatást én nem érem el. Ez a szolgáltatás nem érhető el. Tehát a nem érhető el, az igei módon van szerkesztve. A másik, a nem elérhető, az melléknévi módon van szerkesztve, vagyis igenévként foglalkozik vele, igen. Mint ahogy azt mondja, hogy ez a szolgáltatás nem ingyenes. Ez a szolgáltatás nem elérhető. Jó, csak hogy lássuk világosan, a kérdés tehát az, hogy a nem hátralöki-e az igekötőt, mint az igéknél, nem érhetem el, egyenlő nem érhető el, vagy nem csinál semmit, és az elérhetőt egyfajta melléknévnek tekinti, és nem tud bele nyúlni, és azt mondja, hogy nem elérhető, mint a nem ingyenes.
Na most én természetesen ismertem ezt a kétféle szerkezetet. Amit én nem tudtam, az az, hogy ez is beletartozik azoknak a kifejezéseknek a körébe, ahol az úgynevezett nyelvművelők, vagy nem is tudom, hogy nevezzük őket.
Nyelvi tanácsadók. Azok,
ők valamilyen állást foglalnak ebben, vagy problémásnak tartják az egyik.
És melyiket preferálják?
Na talált ki. Tulajdonképpen én magamtól nem is tudnám, hogy melyik a problematikus, és melyik nem. Tehát nekem annyira egyformán jól hangzik. Talán és ott a hallgatóságban valaki a, melyik, te melyikre?
Talán az igei típusút, a nem érhető el típusút ajánlják a nyelvművelők.
Na de miért? Tehát az elérhető az nem ige alak.
Hát igen,
ez egy, ugye az az érdekes, igen, hogy az egy igekötős igéből képzett igenév, igen, ha úgy tetszik, ezt képzésnek szokták hívni a nyelvészek. Igen. Hát miért lehetne elválasztani az igekötőt az igétől? Hát hogyha olyat veszünk, mint az eladó, azt, igen, nem mondjuk, hogy ez a lakás nem adó el. Tehát bizony, az ilyen ige, nagyon furcsa, hogy bizony, miért viselkedik úgy, igen, mint egy ragozott ige, mint az, hogy nem adtam el,
másik
az, hogy
példa,
nem adható el.
Ez az elmélet nem kiforrott. Azt se lehet úgy mondani, hogy ez az elmélet nem forrott ki, pontosabban akkor az már más jelent.
Igen.
Hát igen, csak talán úgy érzik sokan, beleértve a nyelvi tanácsadókat, nyelvművelőket is, hogy a hat elem megjelenése, az mégiscsak visszacsalogatja ezt az ige nevet az ige, hát világába, területére. Ez lehet a magyarázat.
Hát nem tudom. Mindenesetre formailag nem egy ragozott ige, és tulajdonképpen az, hogy tudunk ilyet mondani, hogy nem érhető el, tehát hogy az igekötő hátra tud kerülni, ez egy csoda, ez egy anomália tulajdonképpen, hogy egy nem ragozott ige is így viselkedik. Ennek ellenére neked van igazad, ők ezt javasolják, a nyelvművelők, fogalmam sincs, hogy milyen alapon.
Talán
különben.
Talán furcsább, lehet, hogy ami furcsább, arról úgy érzik, hogy magyarosabb.
Hát nem tudom. Érte? Minden esetre ez a hallgatóságban ez az úr, aki ezt megkérdezte, ő mindenképpen amellett kardoskodott, hogy neki csak ez hangzik jól, hogy nem érhető el, és nem hangzik jól neki az, hogy nem elérhető.
Hát használja úgy.
És hát én ott megszavaztattam az embereket, és hát a kisebbségben maradt, de volt egy pár másik hallgató is, aki így érezte, én pedig semmilyen különbséget nem érzek a kettő között, illetve hát talán valami a halvány jelentés különbség van, de az ugye gyakran van, hogyha kétféleképpen lehet valamit mondani, akkor az ember belehal valamilyen jelentés különbséget. Nem vagyok benne biztos. Hát talán valami kis különbség, ami abból adódik, amit te mondtál, hogy a nem elérhető az olyan, mint egy melléknév neves szerkezet, mint ha melléknév lenne állítmányi helyzetben. Igen. A nem érhető el meg olyan, mint egy ige lenne állítmányi helyzetben, holott ez nem ige. És ennek megfelelően talán a jelentés egy kicsit más.
Mi van azzal, hogy az öcsém nem beszámítható?
Hát az az igazság, hogy a beszámítható az így magában már tényleg annyira melléknevesedett. Igen, igen.
Az arra már rá van csukva a melléknévi fedő. Igen, igen. Illetve, várjál, ha én az eredeti értelemben használom, tehát azt mondom, hogy a benzinköltség a költségeidbe nem beszámítható.
Hát úgy persze, igen.
Vagy
igen.
Nem számítható be.
Én olyan példát próbáltam keresni, ahol a melléknévi jelentés úgy domborítható ki, hogy tényleg egy hasonló melléknévvel helyettesíthető, és olyankor tényleg, mintha egy kicsit, de ez lehet, hogy csak én érzem így. Tehát azt mondom, hogy ez a lakás ebben az állapotban nem eladható, akkor ugye a mellék úgy használjuk az eladhatót, mint egy melléknévi állítmányt, és ez kicsit olyan, mint a, hogy nem kelendő.
Igen, nem piacképes.
Nem piacképes, igen. Így van. Ha meg megfordítom, akkor meg igével kellene tudni helyettesíteni, tehát hogy ez a lakás nem adható el, mm-hmm. nem, inkább mm-hmm. talán olyasmit jelent, hogy nem szabad eladni.
Aha.
Vagy...
Amíg nincs meg a hagyatéki végzés, így addig van. A lakás nem adható el.
Igen, ami nem mm-hmm. ugyanazt jelenti, mint a nem piacképes, vagy ilyesmi, hát, hanem igen. az, hogy egy valóban egy tiltást fejez ki, nem... nem adhatod el, igen, vagy valami ilyesmihez hasonlít.
De igaz ez, Laci, vagy ezt most
ezt
csak
most lehet, hogy én csak belehallom, mert hogy a nem adható el, az hasonlít egy kicsit arra, hogy nem adhatod el, a szórendjében úgy értem, igen, hasonlít
igen,
rá.
Igen, igen.
És ezért talán beugrik igen. ez a jelentés. De az, hogy az egyik jobb lenne, és a másik kevésbé jó, az biztos nem így van, hiszen mind a kettőből rengeteg, tehát ezt mind a kettőt használják. Az az érdekes, hogy aki ezt föltette, ezt a kérdést, az, és ez nagyon jellemző sok magyar beszélőre, hogy meg más nyelvű beszélőre is, hogy őt nem az érdekelte, hogy van-e jelentés, vagy használatbeli különbség a kettő között, hanem hogy az egyik, hogy melyik a helyes. Ez inkább. Holott tulajdonképpen ilyen esetekben, hogyha mind a kettőt használják az emberek, akkor sokkal inkább az lenne az érdekes kérdés, hogy van vajon egyformán használják-e, igen, vagy igen, pedig van, tesznek igen, össze igen. valamilyen
mutat
különbséget.
Mutat egy eloszlást, ahogy mi nyelvészek mondjuk. Szeretném még hozzátenni, hogy lehet, hogy a nyelvművelők, nyelvi tanácsadók hát stratégiáját az befolyásolja, hogy ugye, amit ők javasolnak, a nem adható el, az jobban hasonlít az igei szerkezetre.
Igen.
És minthogyha egy régi megállapítás volna, ami nem alaptalan egyébként, hogy a magyar az igés szerkezeteket jobban szereti, vagy gyakrabban használja, mint az igen neves szerkezeteket.
Aha.
Érted? Tehát
de attól ő meg nem válik igévé.
Nem, hát persze nem, de arra jobban hasonlít, arra könnyebben konvertálható, talán ez a stratégia van mögötte.
Nem tudom megmondani, utána néztem a nyelvűrelő szakirodalom, és ott azt találtam minden magyarázat nélkül, hogy inkább úgy mondjuk, hogy az igekötő az az ige, vagy hát a, most nem is tudom, hogy lehet-e igének nevezni. Szóval ez az a végére
igen,
kerüljön, és ne az elejére.
Igen, 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 igen.
Na most van ennek még egy slusszpoénja, de ezt csak a szünet után fogom elmondani, ami ehhez a nyelvművelői kérdéshez tartozik, de előtte, ahogy mindig szoktuk, ilyenkor a műsor felénél tartunk egy rövid szünetet, és utána jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Üdvözöljük hallgatóinkat a rövid szünet után, én még mindig Kálmán László vagyok.
Én továbbra is Ádasdi Ádám vagyok.
És a műsor szerkesztője Sugár Ági, a felvételt pedig Bulgár Lajos készíti. Ott hagytuk félbe, hogy én szembesültem ezzel a problémával, ami nem probléma szerintem, de sokak számára valamiféle rejtély, hogy a nem érhető el, nem elérhető típusú kifejezések, tehát még egyszer a hatóhető képzős igekötős igéknél elérhető, eladható, megtekinthető, amikor tagadjuk, akkor az igekötő ott marad-e az ige előtt, vagy nem maradott. Nem hátra tehető, vagy nem tehető hátra. Egyesek, és úgy tűnik, hogy a nyelvművelők, az úgynevezett nyelvművelők, nem tudom, valami jobb nevet kéne nekik adni, mert hát valójában ők nyelvbírálók, vagy nyelv...
Hát tudom, jó, sokszor tanácsadók, hát csak általában nagyon szubjektív a véleményük, amivel nincs baj, csak nem mondják meg, hogy szubjektív a véleményük, és úgy tesznek, mintha a nyelvtudomány igazolná a döntéseiket.
Igen, ebben az esetben például kifejezetten zavart, hogy ők, amikor azt tanácsolják, hogy ilyenkor az igekötőt helyezzük az ige után, vagy az ige, igéből képzett szó után,
igen,
akkor semmi magyarázatot nem adnak erre, tehát még arra se hivatkoznak, hogy mert mondjuk a magyar szépirodalmi hagyományban ezt így szokás.
Igen, igen.
Szerintem azért nem hivatkoznak, mert nem is lehet erre.
Jó,
szerintem
hát
mind a kettő eléggé elterjedt.
Meg lehet mondani, nem? Hát mint egy kozmetikus.
És a másik, ami zavar, hogy ők se foglalkoznak azzal, hogy van-e jelentéskülönbség, igen, a kettő között. Tehát az igazán érdekes részével ők nem foglalkoznak, szerintem ez egy szakszerűtlen ez a dolog. És mi pont ezért nem is megyünk bele semmiféle ilyen ítéletbe, meg nem is mondunk tanácsot, hanem megpróbáltuk ugye az műsor előző részében megfejteni, hogy van-e jelentéskülönbség. Ha meg nincs, akkor meg mind a kettő van, létezik, használják. Én eddig nem is vettem észre, hogy itt a kettő között különbség.
Mondd, Laci, az andó végződéssel ugyanezt történik?
Hát az tehát annyira ritkán használjuk.
Nem
Ádám,
elvetendő. Ez a megoldás nem elvetendő.
Mert most pont olyan példát hoztál, ami mutatja, hogy mennyire ritkán használjuk. Az elvetendő az egy teljesen állandósult, és nyilván ezért nem szétválasztható. De
nem lehet azt mondani?
Nem nagyon használunk andóendős alakokat szerintem.
Ez a megoldás nem vetendő el?
Annyira nincs benne az én aktív szókincsembe.
Ez magyarul van.
Én értem, de mondom, annyira nem használom, hogy az ítéleteim sem határozottak ebben. Lehet, hogy mondják ezt, vagy írják ezt, de az andóendő szerintem annyira az írott nyelv része. Én még élő embertől szabad beszédben, spontán beszédben nem nagyon hallottam andóendős. Amitől persze magyarul van, de nem
jó,
az
hát
a rész.
Jó, hát van ilyen perc, hogy kelendő, meg ilyesmi, de azok lexikalizálva
azok
vannak.
Igen. Na, és akkor azt ígértem a műsor első felének a végén, hogy van ehhez még egy slusszpoén. Ugyanis utána néztem a nyelvművelő irodalomban, hogy mit mondanak erről az elérhető vagy érhető e dologról. És valami egészen váratlan találtam, ami nekem eddig egyáltalán nem fordult meg a fejemben, hogy élesen megkülönböztetik a tagadó alakokat a többitől. Tehát azt mondják, hogy ha tagadás van előtte, akkor tegyük az igekötőt a végére, nem érhető el.
Igen.
De ugyan hozzáteszik, most nem tudom név szerint idézni, hogy ki, melyik nyelvművelő volt ez, de ezt egy nyelvművelő oldalon idézik is helyeslőleg, tehát ez valószínűleg az ő köreikben egy elterjedt nézet. Ha nem tagadó szó van ott, akkor viszont hagyjuk előtte. Na ez volt az, ami nagyon meglepett engem. Tehát ha olyasmit mondunk, hogy alig elérhető, nehezen elérhető, akkor ők ezt preferálják, és azt mondják, hogy a nehezen érhető el, alig érhető el, azt viszont nem javasolják.
Miért?
Sőt, ha azt mondom, hogy csak este 9 után elérhető, ezt javasolják, és csak este 9 után érhető el, ezt nem javasolják.
Ez nagyon furcsa.
Tehát csak a tagadó szóra mondják.
Már és úgy ez érted, az, hogy csak a nem szóra.
Csak a nem szóra, tehát a nem érhető el szerintük a jobb változat, a nem elérhetővel szemben, viszont ha nem a nem szó van előtte, hanem bármi más, például egy ilyen csakos kifejezés, alig, stb. Akkor viszont a másik...
Jó, drága Laci, hát most ezek szerint valakinek a lelki világával foglalkozunk, és nem a magyar nyelvvel.
Ugye ezt nem tudjuk, hogy mire alapozzák, hát, mert nem magyarázzák
jó,
meg.
Hát...
Tulajdonképpen lehetne, ha jó indulatú lennék, mondhatnám azt, hogy hosszú statisztikai vizsgálatok alapján a magyar szépírók legnemesebb hagyományait kikutatták, és ezt találták, csak félek, hogy ez nem igaz. Valószínűleg nem kutatták
meg
ezt
hát
így végig.
Kit érdekelnek a magyar szépírók, hogyha egyszer ez teljesen
hát
normális.
A hagyomány az, hogy jó, a nyelvművelők azok a magyar szépirodalom hagyományai, vagy
igen,
azt tekintik standardnak.
Igen,
de én szerintem ez még arra se igaz,
nem,
még a magyar szépirodalomra sem igaz. No, ez volt az, ami hát végképp elbizonyított engem, hogy lehet, hogy tényleg az van, amit te mondasz, hogy itt valakinek az egyéni ízlése.
Ez a boríték csak halálom után felnyitható.
Így van.
Nem
igen,
már
ők ezt javasolják.
Nem már.
De. És kifejezetten a tagadó szóra korlátozva mondják azt, hogy az igekötőt a végére kerül. Na jó, túlbeszéltük. Én nekem ez eléggé azt illusztrálja, amit te is mondtál, ami persze egy vád, és nem tudom igazolni, hogy egyszerűen a szubjektív ítéletükre támaszkodnak, amikor azt mondják, hogy itt ebben az esetben ez a helyes, abban az esetben az a helyes.
És meg nem az a vád, hát ez ugyanolyan, mint hogyha a fodrászom azt mondja nekem, hogy uram, önnek a haját inkább így és így kellene hordani. És belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy tényleg igaza van, ez sokkal szebb. Vagy belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy Isten, ments, hagyja úgy, ahogy volt. Érted, a fodrász nem köteles, hát nem tudom, tudom én, bőrgyógyászati érvekkel alátámasztani, amit mond. A probléma nekem ott van, hogy a nyelvi tanácsadók, vagy nyelvművelők, hát úgy tesznek gyakran, mint hogyha nyelvészek volnának. Sokan közülük egyébként azok is, csak a két dolgot hát összevegyítik, és a nyelvészet palástjában adják elő. Lehet, hogy nagyon érdekes, vagy hasznos, vagy...
Igen, engem itt az zavart, hogy még szubjektív. ez a palást is hiányzott, mert amikor a nyelvészet palástjában adják elő, akkor valamilyen magyarázatot fűznek hozzá, hogy azért, mert... De itt még magyarázat se volt, itt egyszerűen ki van jelentve. Igen. Jó.
Jó.
Túltárgyaltuk. Tehát ez igen, jó. Ez foglalkoztatott egy darabig a nyáron.
Miből vannak a hupikék, törpikék, akik 60 évesek, bármilyen érdekes, bár ugye törpe nagyon öreg is lehet, kétségtelenül vannak ugye vén törpék. Azt kérdezi Vermes György, hogy...
60 éves az a... De nem lett a rajzfilm, mert 60 éve... Volt már rajzfilm 60 éve? Lehet, hogy ez eredetileg képregény volt? Vagy ez rajzfilmként született?
Persze.
Ja, jó.
Igen. Kérlek szépen, hogy a hupikék szó... Valójában.
Ja, 60 éve, hát az nem 60. volt olyan régen. Ajj, nem, hogy, nem. Hogy repül az idő. Igen.
Szóval ez az érdekes szó, hogy hupikék valóban, hát milyen, mert van világoskék, meg sötétkék, de mi az, hogy hupikék? Tudsz valamit erről?
Igen, megnéztem a történeti etimológiai szótárban, és érdekes módon már a 17. században adatolva van, és használták. Tehát az ember úgy érzi, hogy ez biztos valami vadi új szó.
Igen, igen, igen. Amit Romhányi József talált ki esetleg, igen.
Nem. Azt mondja az etimológiai szótár, hogy feltétlenül a huppannak a rokona, vagy ennek a tőnek a családjába tartozik, ennek a hangfestő, vagy nem is tudom milyen szónak, hogy huppan, lehuppan. És a verésre utalt eredetileg, és abból jött a hupikék, hogy kékre zöldre, amikor olyan, akkor lesz az embernek ilyen színe, ha kékre zöldre verik. És aztán ez az eredeti értelmezés elhomályosult, és bármi, ami rikító, ugye elkezdték mindenféle más színre is használni, általános fokozó,
igen.
színek esetében igen, fokozó. Igen.
Nem egy színárnyalat, ugye, hanem csak egy nagyon meglepő, vagy erős, vagy oda
hát
nem
ma
illő.
Szerintem úgy használják, hogy rikító
igen,
valami.
Igen, igen.
De mondjuk azt nem hallottam még, hogy hupi piros, igen. Hupi lila, az elmegy.
Igen, és hupi kék.
És hupi kék. Ezek van. Nagyon érdekes.
Tehát rendes régi magyar szó. Igen. A következő az érdekesebb ennél, Jobágy Tibor lefényképezett egy feliratot, egy fal előtt egy táblát látunk, és azt mondja a tábla. A fal tetején lévő párkányra felmászni nem lehet, veszélyes. Felelősséget nem vállalunk. És ő ugye azért küldte be ezt, mert a lehet szónak a használata különbözik az övétől, különbözik az enyémtől is egyébként, mert ez a tábla azt akarja mondani, hogy nem szabad felmászni, hiszen ha nem lehetne felmászni logikailag, akkor nem tennék ki a táblát, mert hát akkor minek oda tenni a táblát. Ő azonban, aki kiírta, azt láthatóan a lehetet a szabad értelemben használja. Na most Jobágy Tibor azt mondja, hogy ő azt hallotta, hogy egyes szubkultúrákban csereszabatos a lehet a szabaddal.
Ez nem pontos kifejezés, mert ez csak egy irányba megy, persze. A szabadot nem lehet értelemben használni,
ráadásul,
csak fordítva.
Egyáltalán nincs igaza, mert tehát neki ez valahogy furcsa, de itt túl szőrszálhasogató, túl logikázza a dolgot. Ugyanis a jogban is, én emlékszem határozottan, például volt annak idején a lakástörvény, ami hát engem érintett bizonyos okokból, és ezért örömmel tanulmányoztam, és az volt odaírva, hogy tanácsi lakást társbérletként kiutalni nem lehet.
Jé.
Ez volt a jogi szövegben, a törvényben ez volt beleírva. Na most ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy nem szabad.
Persze.
Hát,
persze.
Hiszen addig lehetett, még egy hónappal korábban lehetett, abban a pillanatban, hogy a törvény életbe lépett, óriási felszabadulás jelentett, mert megszűnt a társbérletként kiutalható lakások léte. Nos, én csak azt akarom mondani, hogy ez az egész magyar területen ingadozik. Valóban én is inkább a szabadot használom, de kezdicsoklom, be lehet jönni, mondanám simán, holott nyilvánvalóan be lehet menni.
Nehéz ezt kutatni, meg nem tudom, hogy nyelvatlaszban vizsgálták ezt, de még az is lehet, hogy területi megoszlás is van. Tehát lehet, hogy van olyan terület, ahol kifejezetten a szabad helyet a lehetet szokták mondani, igen. De ahogy mondod, az egész nyelvterületen hallani azért ezt, hogy, igen. Hogy be lehet eljönni. Nekem az első ilyen furcsa élményem kamaszkoromban volt, mikor azt hallottam egy filmben, vagy nem tudom hol, hogy ezt nem lehet elmondani, mondta egy fiatal lány szereplő szemlesütve.
Majd elmondta.
És én azt hittem, hogy úgy érti, hogy ez olyan dolog, amit nem képes kifejezni, és aztán kiderült, hogy úgy értette, hogy erről neki nem szabad beszélni. Igen, és félreértettem a sztorit emiatt, de én azt hiszem, hogy ezt elég régen használják ilyen értelemben.
Egy ismerősöm elmondta nekem, hogy nagyon beteg, és én azt kérdeztem, hogy mondom, most ez titok már, vagy ezt el lehet mondani.
Persze, ez teljesen természetes. Nagyon igen. Érdekes.
Igen, igen. Németül is ugyanez van, angolul is ugyanaz van. Tehát kann man das sagen, ez pontosan ugyanaz, hogy szabad vagy lehet. Can I use the telephone, kérdezem angolul, szó szerint. Lehet használni a telefont, de valójában nem az én ügyén képes vagyok-e,
azért
hanem szabad-e?
Azért más egy kicsit, bár te tudsz jól angolul, de mintha az angolban nem is nagyon lenne más lehetőség. Hát, tehát csak bonyolultabb, am I allowed to
use? Nem, may I use the telefon? Nem. És az angol, hát nyelvtanárok, nyelvművelők, akik ugye a nyelven keresztül az agyat kívánják pallérozni, gondolom ugyanúgy, ahogy Jobbágy Tibor hallgatunk is. Tehát azt mondja, hogy itt két különböző logikai típusról van szó, és az lenne az örvendetes, ha a nyelv szépen megkülönböztetné a logikai típusokat.
Igen, de hát a műsor elején már beszéltünk róla, hogy a precizitás az a nyelvnek nem célja, és ez egyfajta nem olyan értelme precizitás, mint az albérlet versus lakásbérlet, hanem egy absztraktabb értelme, igen, logikai értelme. Igen, ugye igen. Mondjuk el, hogy miről van szó. A szabad az azt jelenti, és a szabad az csak azt jelentheti érdekes módon, ott nincs ilyen jelentésingadozás, hogy valamilyen hatalom, vagy valaki, akinek egy intézmény, vagy egy személy, akinek hatalma van fölöttem, az megengedte nekem, vagy nem engedi igen. meg nekem. A lehet pedig egy ilyen ennél sokkal elvontabb fizikai, vagy a törvénye, a természet törvényei szerinti lehetőségről beszél, tehát nem valamilyen engedélyhez, hanem a természet törvényei szerint igen. mód van-e rá, vagy nincs mód rá.
Igen.
És a kettő közötti különbség az pusztán annyi, hogy ki az, aki az engedélyt adja, aki megszabja, az egyik esetben egy intézmény, vagy egy személy, a másik esetben meg a természet, de igen. Hát ugye ilyen dolgokban az emberi nyelvhasználat, főleg ennyire elvont dolgoknál, azért nem szokott annyira precízen különbséget.
Jó, Laci, de most magad ellen beszélsz, mert nagyon furcsa, hogy ez csak egyik oldal az felé átjárható.
Az nagyon furcsa.
Igenis, van nagyon szigorú igen. szabály, amit minden magyar beszélő tud, hogy a szabad, az nem,
csak az engedélyt.
Az nem térhet igen. át a lehet területére. Vagyis úgy folytatja Jobbágy Tibor, hogy a lehet egyes szubkultúrákban csereszabatos a szabaddal. Tehát a csereszabatos nem pontos, ezt most már leszögeztük, de nem igaz, hogy szubkultúra.
A csereszabatos helyett mondjuk azt, hogy helyettesítheti a szabadot.
Úgy van, igen. De nem igaz, hogy szubkultúrákban, hiszen ő azt válaszolja erre, hogy egy ilyen figyelmeztetésnek nem egy szubkultúra tagjaihoz, hanem mindenkihez kell szólnia.
Nem lehet szubkultúráról beszélni. Nem. Be lehet, hogy van az a betlehemes dal, be lehet jönni ide Betlehemmel?
Igen.
Hát
igen,
ez ugyanúgy a szabadot igen, fejezi persze, ki. Tehát ez valószínűleg őségi.
Igen.
Jó. Melyik legyen? Jaj, hát egyébként erről is volt már szó, a lehetről is. És sok olyan témát fogunk felhozni, amiről már korábban szó volt, és ezzel szerintem semmi baj nincs, hiszen nem várhatjuk el a hallgatóinktól.
Igen.
Annak ennyire egyébként, hogy készülőben van egy olyan részletes tartalomjegyzék a műsorainkhoz, ahol tényleg? Minden műsorról le van írva, hogy milyen témákról szólt. Igen, ez Bender Márk nevű hallgatónknak köszönhetjük, ő kezdeményezte ezt.
Köszönjük.
És mások is segítenek neki. A műsor archívú oldaláról
köszönöm.
Elérhető ez a tartalomjegyzék, még nem teljes, de készül. Tehát nem fogjuk mindig végigmenni és azt mondani, hogy kérem szépen, hogy itt és itt szó volt, és nem térünk rá vissza, mert nem tételezzük fel hallgatónkról, hogy mindent visszahallgatnak. Szerintem ezt nem is lehet elvárni. Na most a következő kérdés szerintem szintén volt már, De hát miért ne beszéljünk róla még egy kicsit? Cirfusz László kérdezi a talan-telen téma kapcsán. No, mi, hát nem egészen, mi ugye arról beszéltünk formailag, hogy, hogy mikor talan-telen, meg tlantlen, meg atlanetlen.
Igen.
Ő nem erről a részéről akar beszélni, azt mondja, felhívja a figyelmünket két torszülötre, az egyik a hatékony talan, igen, ahol egy melléknévhez ragasztanak egy olyan képzőt, a talan-telent, amit csak főnevekhez szokás, a másik a csípőségmentes.
Igen.
Ahol egy melléknévből azért képeznek főnevet, hogy utána tudjanak ragasztani egy melléknévből, melléknévtől idegen képzőt.
Igen.
Tehát ugye a mentes, ugye mondjuk el még egyszer csípőségmentes. A mentes az normális, hogy főnevekhez járul, de a csípőség, ugye azt mondja, csak azért csináltak a csípősből főnevet, hogy a mentest odarakhassák.
Igen, igen.
És ez, ő ezeket torszülöttnek nevezi, én nem tudom, hogy milyen alapon.
Hát nem tetszik neki.
Igen, igen, igen. A hatékonytalannál még értem egy kicsit, hogy miért mondja a torszülöttet, mert hogy szokatlan, hogy melléknévhez rakunk talan-telent, amit amúgy nem szoktunk, vagy csak nagyon kevés esetben szoktunk.
Nekem anyám, aki nagyon jól főzött, és nagy szakácsnő volt, használta a savanyútlan kifejezést, tehát megkóstolt mondjuk a tökfőzeléket, és azt mondta, hogy jó, jó, de savanyútlan. Tehát hogy ugye még egy kis savanyúságot.
Igen, egyébként
Cirkusz
László hozzá is teszi, hogy a hatékonytalan mintájára ez a bizonyos csípőségmentes tulajdonképpen úgy kéne mondani, hogy csípőstelen.
Igen, igen.
És
igen,
az nagyon hasonlít arra, amit te mondasz.
Igen, 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 igen.
Igen, na most amit én nagyon igazságtalannak tartok, az az, ahogy a hallgatónk folytatja a kérdését, vagy a megjegyzését. Ő azt mondja, én nem vagyok ebben a kérdésben megengedő, szellemi restségnek tartom a két szó kihagyalását, használatát. Ez olyan megoldás, mintha valaki lusta lenne elővenni a szerszámai közül a csavarhúzót a facsavar behajtásához, ehelyett a keze ügyébe eső kalapáccsal szöggyanánt veri azt be a fába. És szerintem ez a hasonlat nagyon rossz.
Ez nem igaz.
Mert az emberek pont azért használják ezek az alakokat, mert nincs a kezük, igen, nem esik a kezük ügyébe egy megfelelőbb
vagy
alak.
Vagy nincs is a műhelyben.
Vagy egyáltalán nincs.
Igen. Jó, tehát látszik, hogy valamiért utálja, hát konzervatív lelkületű, és, Ádám, és irritálja a változást.
Igen,
hát
igen.
Ezt
mi minden adásban elmondjuk sokszor, hát többször
ilyen
is, hogy mi toleránsok vagyunk azokkal szemben, akik utálnak valamit, de itt, igen, Ádám, de itt többről van szó. Itt azt hallgatunk, tesz egy állítást, amiben szerintem nincs igaza. Azt állítja, hogy itt lenne olyan szerszám, amit elővehetnénk, igen, és megfelelne a célnak, hát és lustaságból nem veszünk elő, de nem ez történik. Tehát a hatékonytalan, igen, mondjuk el azért, hogy mi itt a probléma. Van egy ékony képző magyarban, ami hát elég nehéz körülírni a jelentését, azt jelenti, hogy hajlamos azt a dolgot csinálni, ugye? Hajlékony, ami könnyen,
igen,
hajlik,
igen, igen,
könnyen csinálja, igen, azt, hajlamos azt csinálni. A hatékony azt jelenti, hogy jól hat, könnyen hat, képes a hatást, igen, gyakorolni. Akkor is, ha már nem vesszük ezt mindig ki belőle,
igen,
de tulajdonképpen ez így van, igen, megalkotva. Ennek a képzőnek a magyarban nincs ellentéte. Tehát az ellentétes, igen, irányú képző, jelentésű képző, hogy valamit nem hajlamos,
igen,
csinálni,
igen,
az sajnos nem létezik. Tehát, igen, ezért nincs igaz a hallgatónknak, igen, mert nincs ott a szerszámkészletünkben, igen, ennek az ellenkezője. Igen. Igen. Most két dolgot csináltuk, vagy elirakunk egy nemet, egyébként ez a legegyszerűbb, azt mondjuk, hogy nem hatékony, vagy nem elég hatékony. Lehet, hogy ő erre gondolt, mint kezünk ügyébe első szerszám.
Az néha nehézkes, hogy ezzel a nem hatékony megoldással, meg ez sokkal hatékonytalanabb helyett, akkor most mit mondok, ez sokkal nem hatékonyabb, ez sokkal kevésbé hatékony. Jó, igen. A sors egyébként nagyon érdekes, mert egy másik hallgatónk, Juhász Boldizsár, ezzel kapcsolatban azt mondja. Volt egy korábbi műsorban egy hallgatói kérdés, ami a hatékonytalant helytelenítette. Én is azt tapasztalom, írja, hogy képes indulatukat kiváltani, furcsának érzik az emberek, de akkor igazából a komolytalan is egy anomália, csak az régebbi, ezért nem tűnik fel. Közgazdász vagyok, folytatja, a hatékonytalant mi az inefficient, vagy latinosan inefficiens, szakkifejezés fordításaként használjuk jobb hiány. A hallgatói kérdés valami olyasmi volt, hogy ez furcsa, és nem lehetne valami jobb kifejezést találni helyette. hát és aztán még folytatja. Igen. Tehát valóban látja, hát kedves Cirfusz László, a közgazdások bizony ezzel el vannak. Azon csak
nagyon,
mosolyogni.
Nagyon jó példa a komolytalan egyébként, mert az igen. ugyanilyen értelemben szabálytalan, hiszen a komoly az egy melléknév, igen, és abból képzi. Igen. Igen.
Jó, az valóban rendben van tényleg, ha valaki konzervatív és idegesítő, hogyha valami megváltozik, de azzal vigyázom, mert az önellentmondás úgy fogalmaz, hogy szellemi restségnek tartom a két szó kiagyalását. Most valaminek a kihagyalása az nem szellemi restség, ha tetszik, inkább azt mondhatja akkor, hogy túl fűtött vagy túl pörgetett okoskodás.
Hát vagy azt mondhatja, hogy kiagyalták, de nem sikerült jól ez. Igen, hát van igen, olyan, hogy az ember igen, megpróbál valami igen, újat kiagyalni, igen. és nem... És,
itt speciál és a szellemi restség az nem jó, mert hát éppen, hogy valamit kitalál, lehet, hogy örültség, igen. amit kitalál. No jó. Hát,
de akkor még egyszer tisztázzuk, tehát az a megoldás, amire ő esetleg gondol, bár nem írta ide, azért nem követik, vagy nem szeretik az emberek, mert ezek több szavas szerkezeteket idéz elő.
Akkor meg azt mondja, hogy
nem elég hatékony, igen. nem hatékony, ami azt szerkesztési problémákat igen. okoz. Igen. Tehát itt a ugye az is kérdés, hogy mi minősül alkalmas szerszámnak, amit a szerszámos ládába keresünk, és ilyenkor a beszélők azt hiszem, hogy csak az egyszavas megfelelőt tekintenék elég alkalmas szerszámnak. És amikor
hát igen, mondhatom,
több hogy... szerszámot kellene egyszerre használni, azt igen. ők elvetik, hogy az nekünk igen, nem igen. alkalmas.
Mondhatom, hogy a tömörség is egy szép és fontos elv, ha valamit egy szóval tudunk mondani, akkor ne több szóval mondjuk, ugye? Tehát valóban a stílusnak a különböző elvei jönnek számításba. Köszönjük szépen, és máskor is írjon. Itt mi a közgazdásszal tudunk takarózni, aki azt mondta, hogy ők használják a hatékonytalant. Én nekem is furcsa, én nem használnám, de hát azt mondanám, hogy kérdezzük meg a közgazdást, ha ő használja, hát akkor legyen neki. Igen.
Igen, itt nyelvészetileg csak az az érdekes, hogy az, hogy melléknév után nem szoktunk talantelent rakni, igen. ezt egyrészt így tudásként nem, tehát hogy mondjam, explicit módon tudásként nyilván nem tanuljuk meg, vagy ha megtan volt is ilyen az iskolában, nyilván rég elfelejtettük, de milyen erősen érezzük.
Igen.
Meghalljuk, hogy hatékonytalan, és szerintem igen. az, aki azt se tudja, hogy mi a melléknév, az is hallja, hogy ez valahogy kilóg a rendszerből.
Igen.
És az az egyetlen ellenpélda, én se tudok más ellenpéldát, mint a komolytalant.
Anyukámnak
az,
a savanyútlan.
Az nem elég, ahol, meg a savanyútlan, azt én korábban nem hallottam. Igen. Igen. És az mintha nem lenne elég nem, ahhoz, hogy egy ilyet jól hangzóvá tegyen. Igen. Tehát nagyon érdekes, hogy mennyi kell ahhoz, mennyi igen. előzmény kell ahhoz, hogy már igen.
Mert a sótlan az egy határeset, mert valójában azt jelenti, hogy sóstalan.
Jó, de nem úgy van
de
mondva.
De nem úgy van mondva.
Hát a főnévhez. Hát köszönjük szépen a figyelmet, lejárt a műsoridőnk, de a jövő héten jelentkezünk ugyanilyen időpontokban. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Viszont hallásra.